És ehhez kapcsolódik az a Zakariás ígevers, amit Zsolti már olvasott, azon a napon meghívja majd egyik ember a másikat a szőlőjébe és a fügefája alá. És tulajdonképpen ehhez kapcsolódik a példabeszédek könyvéből az az igevers, ami alapján szeretnék majd erről a kétféle kapcsolatról is szólni, beszélni. Keressük meg a példabeszédek könyvének a 27. fejezetét, és a 10. verset fogjuk elolvasni. Hadd kérjek mindenkit, hogy álljunk fel, és úgy hallgassuk meg. Tehát a példabeszédek könyvéből a 27. fejezet 10. verse így szól: barátodat és apád barátját ne hagyd cserben. Ne menj testvéred házába, mikor bajban vagy. Többet ér a közeli szomszéd a távoli testvérnél. Eddig az ige, foglaljunk helyet mindannyian. Azóta, mióta van telefon, és aztán egy kis történelmi idő után internet is lett, azóta a távolság bizonyos szempontból nem jelent akadályt, hisz éjszaka-nappal tudunk az USA-ban, vagy Új-Zélandon, vagy Németországban, vagy akárhol levő barátainkkal nem csupán úgy beszélgetni, hogy mi ketten, hanem ebben még a világ több pontján lévők egyszerre bekapcsolódhatnak, és akárhova szór bennünket az élet, egyszerre beszélgethetünk, és nem csak munka szempontjából, hanem a kapcsolatokat is tarthatjuk rokonainkkal, ismerőseinkkel, barátainkkal. Lehet, hogy valakikben épp ezért a fizikai közelségnek, a lokalitásnak már kevesebb jelentősége van, de szeretném itt felhívni arra a figyelmet, aki ezen esetleg gondolkodik, hogy nézzen csak utána az olyan kultúrszociológiai vagy szociálpszichológiai kutatásoknak, tanulmányoknak, amelyek épp azt kutatják, hogy a fizikai közelségnek vagy távolságnak milyen hatása van. Meglepődne, fogják látni azok, akik ebben kételkednek, hogy bármennyire is a távolság most már úgymond idézőjelbe van téve, de mégis továbbra is az ember számára a fizikai hatások, tehát amik face-to-face érnek bennünket, azok elsődlegesebb szerepet játszanak, mint az online kapcsolatok. És hát ezt mi sem mutatja jobban, mint maga a házasság. Tehát ugye vannak online házasságok, mert valaki kiküldetés, kutatás, továbbtanulás, PhD, akármi miatt fél évig, két évig távol van a házastársától. Kíváncsian várom azokat, akik bebizonyítják, hogy ugyanolyan hatékonyan lehet élni a házasságot. Még akkor sem, hogyha napi 5 órát beszélgetnek egymással videón keresztül. De hát nem érzem az illatát, nem érinthetem meg a vállát, nem ülhetünk le egyet kávézni. Hát persze leülhetünk, hogy ő leül ott Amsterdamban, én meg leülök itt Pest-Szent Imrén, és kávézunk együtt, és nézzük, ahogy egyikünk a másikat, ahogy együtt kávézunk. Szóval remélem, hogy nagyon röviden sikerült meggyőzni mindenkit arról, még Renátát is, hogy aki látjuk rajta, hogy érti is, hogy a fizikai közelségnek mindennel szemben óriási jelentősége van. Jézus életében nem egyszer olvasunk arról, hogy azokon a pontokon az életnek, azokon a pontjain, ahol valakit nagy fájdalom vagy szenvedés ért, mint például Jairust, akinek meghalt a fiatal gyereke, akit aztán Jézus visszaadott megint az életnek, és ott vannak a gyászolók között a szomszédok és a barátok. Aztán Jézus példatörténeteiben is azt olvassuk, illetve azt mondja, hogy elgurul a drachmája az asszonynak, partfissal, seprűvel, mindent, átvizsgál az egész lakást, amikor megtalálja, kitörő öröm van benne, és elhívja a barátait és a szomszédait, hogy együtt örüljenek. Jézus talán nem véletlenül a tanítványainak is azt mondja egy bizonyos pontnál már, hogy ti az én barátaim vagytok. Egyszerűen azért, mert vele vannak mindenben, és szoros, fizikailag is szoros életközösségben vannak. Amikor megszületik Keresztelő János, Erzsébetet és Zakariást, a szülőket megkeresik a rokonokon kívül a barátok és a szomszédok. Így volt ez az én gyerekkoromban is egyébként. Ha le kellett fogni a disznót, akkor a barátokat és a szomszédokat hívta el az ember, hogy lebonyolítsuk az elejét legalábbis, aztán utána a maradék már fel tudta dolgozni a disznótorban. És vannak, ma is úgy gondolom, falvak, városok, emberek, utcák, lépcsőházak, ahol az ott élő emberek, úgy, mint ahogy azt érzékelem Zsoltiékon is, hogy fontosnak tartják ezeket a kapcsolatokat. Barát és szomszéd. Két teljesen különböző alapon nyugvó kapcsolat egyébként, mert a barátság az szimpátiára, vonzalomra épül, ennek a valamiféle azonosságnak az erejére épül, a másik pedig a szomszédi egyszerűen a fizikai közelségre. Tehát ott aztán nagyon sokfélék a szomszédok, de az mégis összeköt bennünket, hogy egy tömbben lakunk, vagy egy utcában lakunk. És fontos megértenünk, hogy a lelki egészségünk érdekében szükségünk van mind a két csoportra, mind a két kapcsolatrendszerre, tehát hogy barátokra is, szomszédokra is szükségünk van. Gyerekeinknél három körből kell, hogy kikerüljenek a barátai. Egyrészt az óvodából, vagy később az iskolából, aztán természetesen a szomszédok közül, ha vannak hasonlókorú gyerekek, akikkel összejárhatnak, vagy az utcán, ahol ez még biztonságos, együtt kergethetik egymást, vagy focizhatnak, és a gyülekezetből. Nekünk szülőknek, nagyszülőknek eleinte szinte kizárólagosan nekünk kell táplálni ezeket a kapcsolatokat, hisz még egy óvodáskorú nem tudja ezt építeni, tovább erősíteni, hanem mi szülők tesszük ezt tulajdonképpen. És nekünk jutott még az a feladat is, hogy ezeket a baráti szálakat a gyerekeink számára összekössük. Tehát, hogy ne egy különálló baráti kör legyen az óvodai, iskolai barátok, egy másik, hogyha van még a szomszédban is, és egy harmadik, hogyha a gyülekezetben is vannak barátai, de ezek a gyerekeinknek, ezek a barátai soha az életben egymással nem találkoznak. A lehető legrosszabb, amit elkövethetünk. Mert ezeket nekünk kell összehúzni. Amikor a gyerekeim még középiskolások voltak, most elsősorban a fiúkat említem, mert lány szomszédaink nem nagyon voltak, legalábbis itt Pest-Szent Imrén, akkor volt egy Adrián nevű szomszédunk, volt egy István nevű, meg mindmáig vannak ezek a szomszédok, és amikor szombatonként az ifi ment focizni, hát akkor jött Adrián is focizni, jött István is focizni, mert fontosnak tartottam én, mint édesapa is, hogy a gyerekeimnek ezek a szomszédi jó kapcsolatai találkozzanak a gyülekezetben levő barátaikkal és jó kapcsolataikkal. És ezt más nem fogja megtenni, és hogyha mi nem tesszük, a gyerekeink fejében ezek ilyen külön zugok lesznek, és segítjük őket abban, hogy benne a hit az ne is egy összekapcsolódott életfelfogás legyen, hanem ilyen külön fiókok legyenek, amivel segíteni fogjuk azt, hogy a mindennapi életben a gyerekünk, ha majd felnőtt lesz, ne hívő emberként élje az életet, mert az az imaházhoz, a gyülekezethez tartozik, az ottani barátaimhoz, nem az iskolához és nem a szomszédaimhoz. És természetes, hogy nem csak focizni jöttek el ezek a srácok, hanem az ifin is előfordultak, ifi táborba eljöttek. Kérdezheti valaki, hogy hát miért nem lettek végül gyülekezeti tagok? Most én a barátságról beszélek, mert lehet persze úgy is barátkozni, hogy azokkal nem barátkozunk tovább, akikből soha az életben nem lesz gyülekezeti tag. Van ilyen náci-szerű felfogás is a hívők között, mert akkor ilyen értelemben otthagyhatja szinte mindenki a munkahelyét is, hogyha a következő évre nem lesz mindenki hívő a munkatársai közül, nem? Tehát nagyon fontos, hogy megértsük azt, hogy vagy mi visszük be a gyerekeinket abba a világba, ahol a barátság is a hívőséggel összekapcsolódik, és összekötjük őket, azért, hogy számukra már ez természetes legyen, magától értetődő, és egy ilyen kapcsolatokban élő gyerek meg fiatal számára nagyon egyszerű és természetes, hogy a hitéről beszéljen. Tehát nem kell ez nagyon felszívnia magát, hisz mindegyik érintkezik mindegyikkel. Persze nekünk is magunkkal szemben is vannak kérdéseink, amit jó, ha az ember felnőttként is végig gondol, hogy nekem milyen barátaim voltak és vannak. Kinek sikerült megőrizni a gyerekkori vagy fiatalkori barátait, vagy barátai közül legalább valakiket. Mondjuk a jelenlévők közül kik azok, akiknek van minimum 30 éves barátsága, akivel tartja. Van. Kinek 40? Még 40 is van. Nekem is. Tehát az egyik legfontosabb baráti köröm az a, hát most már 46 éves baráti kör, baráti társaság. De nagyon fontos, hogy az ember, ahogy olvastuk is, hogy barátaidat és apád barátait ne hagyd cserben, ne szakadjunk el ezektől, ha tehetjük. Annak ellenére, ugye, hogy a világ olyan, hogy változtatjuk a lakóhelyünket, sok mindent, és sokszor sajnos lekopnak bizonyos barátságok. Miért kérdezgetem ezeket? Azért, mert gyakorlatilag tőlem fogják a gyerekeim, a fiaim, a lányaim megtanulni azt, hogy hogy kell őrizni hosszan egy barátságot és építeni. Tehát, hogy én beszélhetek nekik, hogyha én azt se tudom, hogy ezt hogy kell csinálni. Tehát látniuk kell, mégpedig úgy, hogy ezek a barátaim néha eljönnek hozzám, vagy én elmegyek hozzájuk, vagy néha összejövünk valahol. Van esetleg nekünk, mint házas pároknak, baráti házas pár, akikkel összejárunk? A fiatal házaspároknak általában van. És aztán, hogyha megkérdezzük a 25-30 éve házasokat, hogy na nektek van, akkor azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebb. Mert ezekre is vigyázni kell, és ezeket is gyakorolnunk kell, és ezeket is ápolnunk kell. És ugye voltak a szüleinknek is, akár külön is, édesanyámnak, édesapámnak, akár együtt is barátai. Épp nemrég egyik munkatársam beszélt telefonon, ő persze nem tudta, hogy akivel beszél, az az édesapámnak a barátja volt. Hát ez a jó ember is, mert természetesen a 80-on is túl van. És mondta, hogy hirtelen nagyon beteg lett, úgyhogy fogtam is a telefont, mert az édesapám barátja az én barátom is. Még akkor sem, hogyha nekem nem úgy barátom. De talán nem csak én tapasztaltam ezt, hogy az édesapám barátai, azok különösen gondolnak rám. Ugyanúgy, mint az édesanyám barátnő is, különösen gondolnak rám. Hiába nekem nem volt velük olyan szoros kapcsolatom. És főleg azért is különösen gondolnak rám, mert már nem élnek az én szüleim. Tehát nekik apám helyett én maradtam, anyám helyett én maradtam nekik. És természetesen a következő gondolatokat nem csak az időseknek mondom, mert reményeim szerint mindenki lesz majd idős, aki itt van, hogy azért is van erre szükségünk, és szeretném, hogyha ezt is jól megértenétek, hogy bizonyos értelemben persze a barátainknak is szüksége van ránk, de én ma nem erről akarok beszélni, hanem arra, hogy nekünk van szükségünk barátokra. Régebben sűrűbben, mostanában ritkábban járok be az Imrei Borostyán nyugdíjas klubba, és látja az ember, hogy vannak olyanok, akiknek vannak barátai, és vannak olyanok, akik bejárnak oda, de ott is barátok nélkül ücsörögnek. Nem tudják kiépíteni a kapcsolatot. Vannak olyanok, akik nem csak a klubba járnak be, hanem együtt elutaznak, elmennek színházba, egymást meghívják, tartják, tehát az időskori kapcsolatot, ami így adatott nekik egymással. Ahogy idősödünk, egyre többen elmennek a kortársaink közül. És hogyha elég sokáig élünk, mondjuk 90 évig, akkor lehet, hogy már csak mi élünk a kortársaink, a barátaink közül. Ami azt jelenti, hogy az embernek már 50-60 évesen biztos, hogy kell gondolni arra, hogy legyenek fiatalabb barátaim is. Hogy ne csak egy túlélőként lépjek ki majd a világból, a földi életből, hogy már senki sincs, jó is, hogyha én is elmegyek, hanem ahogy minden korban, minden kultúrában az időseknek a feladata, a dolga mindig az volt, hogy valamit átadjon a következő generációnak. És akár hiszitek, akár nem, a barátságban lehet a leghatékonyabban átadni azt, ami az emberben felgyülem lett. Nem olyan túl rég néztem egy idős szibériai törzsi emberről egy videófilmet, egy dokumentumfilmet, és talán lehet, hogy már hivatkoztam is rá, akkor aki hallotta, elnézést, aki nem, nézze meg, Fehér Szarvas az a címe ennek a filmnek. Egy magyar operatőr készítette ezt a dokumentumfilmet, és azzal fejezi be a már megvakult öreg ember, rénszarvas, pásztor, tenyésztő, hogy boldog ember vagyok, és szeretnék még vagy 20 évig élni azért, hogy ezt a boldogságot megoszthassam az unokáimmal. Hát kívánom azt, hogy mi meg tudjuk osztani a boldogságunkat az unokáinkkal, meg a környezetünkkel, meg a fiatalabb barátainkkal. Barátodat és apád barátját ne hagyd cserben. Hiszem azt, hogy az okos ember mindent megtesz azért, hogy idős korában is legyenek barátai. És hogy idős korában legyenek közeli barátai. Tehát akihez át lehet sétálni, ő átjöhet hozzám, hogy az, ami barátság és amiben rengeteg erő van a családon kívül, hogy az tápláljon engem, és én is ebben a kapcsolatban a másikat erősíthessem, és inspirálhassam és táplálhassam. Hát ennyit külön a barátságról, és amit kell, igazítsunk ezen, mert Jézus magát, a testvériséget is végül barátságnak nevezi, ez az egésznek a lényege, Azt mondja, hogy nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint aki életét adja a testvéreiért. Életét adja a gyerekeiért. Életét adja a szüleiért. Nem, nem ezt mondja Jézus. Életét adja a barátaiért. Tehát Jézus valahol kiemelt szerepet szán annak, hogy barát, hogy az embernek barátja legyen. Rossz szomszédság török átok. Nem csak rossz mondások vannak a magyar szókészletünkben, vagy szólásmondásainkban, bár épp ezt a mondást még Arany János is a Fülemüle című versében fölhasználja, tehát beépíti ebbe a versbe. Emlékszünk talán mindannyian, vagy akik még nem, akkor fogják tanulni ezt a verset. Két szomszéd, Péter meg Pál, ezek a szomszédok, akik a török átok alatt élik az életüket, ha Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl, ellenben a Péter tyúkja, ha kapirgál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz haddelhad, mely a kert alá is elhat, ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinje, nagyja, összehorgolnak keményen, mint kutyájuk a sövényen, innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. Ismerjük a történetet, végül a bíróság elé kerülnek, és mindenki fizet a bírónak, és a bíró mondja, hogy jobb felől üt nekem fütyül, és zsebre teszi mind a két, Péternek, Pálnak is a korrupciós adományait, mert jól lehet járni, nagyon jól tudjuk, hogy a peres ügyvédek, peres jogászok, ezek nagyon jól élnek. Tehát egy nagyon jó szakma, mert az emberek, az ostoba emberek nagyon sokat szívesen fizetnek azért, hogy a tyúk ne háborgassa az ő, a szomszéd tyúkja az ő kerítését. És igaz, hogy az egész tyúk nem ér pár ezer forintnál többet, de nagyon szívesen 100-200 ezer forintot az ügyvédnek kifizetnek ezért. Vannak, akik ezért mondják, hogy ezekkel a szomszédaimmal nem lehet kijönni egyáltalán. Nem akarom tagadni természetesen azt, hogy vannak szociopata vagy pszichopata szomszédok. Épp nem olyan túl rég egyik helyi barátommal, meg néhány házas párral voltunk az ő vendégei, és mondják, a nemrég néhány éve vett ház tulajdonosai, barátaink, hogy az egyik szomszédjukkal nagyon jól alakult egy évig, kapát, kaszát, gépet, akármit lett, egymástól kölcsönkértek, figyeltek egymás házára, de egyszer bekattant ez a jó ember, és azóta még csak vissza se köszön, a családtagok azok köszönnek, de ő semmiképpen sem. Hogyha társaság van, mint ahogy most is volt társaság, akkor kiviszi a rádiót az udvarra, felnyomja, ameddig csak lehet, hogy jó zenét szolgáltasson a szomszédoknak. Tehát mindent megtesz azért, hogy ne lehessen normális embernek gondolni őt. Persze nem boldog ettől, de azt hiszi, hogy ezzel valamit tesz, valamit el tud érni. Ezeket a barátaimat nagyon jó anyagból gyúrták, főleg a feleség az egy nagyon flegma, mondja, hogy szóltam nekik, tekerjék föl, de nem tudják jobban. A férj az egy kicsit lassabban nyugszik le, de nem tudnak velük mit kezdeni. Szóval sajnos vannak ilyen szomszédok, tény, de azért mindig érdemes elgondolkodni azon a másik magyar mondáson is. Egyébként a szomszédsággal kapcsolatosan a magyar nyelvünkben több tucatnyi mondás van. A javarésze egyébként pozitív ezeknek a mondásoknak, hogy jó szomszédnak a szomszédja is jó. Tehát zárójelbe csak tudom, hogy nem mindig van így, de nem a kivételek alapján éljük az életünket, hanem a szabályok alapján éljük az életünket, és a kivételekkel megpróbálunk valamit kezdeni természetesen. Nagyon csúnya lett volna Erzsébet és Zakariás családja, hogyha a barátok meg a rokonok elmennek, de a szomszédok mind azt mondják, hogy igaz, hogy megszületett idős korukra végre egy gyerek, de nem érdekel bennünket. És Jézus példázatában a juh megtaláló, a drachma megtaláló összehív mindenkit, csak a szomszédjait nem. Hát akkor azt mondanánk, hogy ez nagyon, nagyon rettenetes példázat, amikor az ember a hozzá legközelebb állókkal nem osztja meg az örömét. Mindenkivel, csak azokkal nem. Miért van szükségünk szomszédokra? A legfontosabb szerepe a szomszédoknak az, hogy ők hitelesítik, vagy kérdőjelezik meg az életünket. Még azt mondom, a barátaink se látnak bele úgy a mindennapi életünkbe, még akkor is, hogyha egy szomszédot se engedünk be a lakásba vagy a kertbe, de a szomszéd mégis napi szinten, ha akarja, látja, hogy hogy jövünk ki a lakásból, a házból, hogy megyünk be. Tehát olyasmiket lát, amit se a rokonaink, se a barátaink nem látnak belőlünk. A legobjektívebben látja, függetlenül attól, hogy objektív ember vagy nem objektív ember. És azt mondom, hogy ha egy politikusra a szomszédjai, az utcabeliek azt mondják, hogy ez talpig ember, akkor azt elhiszem. Ha a pártársai mondják, az nekem még kevés. Ha a barátai mondják, az még nagyon kevés. De ha a szomszédai mondják, akkor azt mondom, hogy ebben lehet valami. Tehát a szomszédaink hitelesítenek bennünket, hogy a szomszédok mit terjesztenek rólunk. Az emberségünkről, a hitünkről, az életünkről, hogy hogy látnak bennünket. Szokták azt mondani, hogy a rokonait nem maga választja az ember, de a barátait, bizonyos értelemben a szomszédait is, hisz ott vesz házat, vagy lakást, ahol akar. Okos ember egy kicsit még talán tájékozódik abban is, hogy milyenek az utcabeliek egyáltalán, milyen ott a közbiztonság, hogy élnek, hogy gondolkodnak, és bizonyos területeken eleve nem is keresnek emberek, okosan gondolkodó emberek lakást vagy házat, hanem figyelembe veszik azt, hogy milyen emberek élnek ott. De még ha mi is választjuk, szerintem jó arra gondolni, hogy ha én is vettem itt, én is akartam ide költözni, de Isten rendelt ide, valami oknál fogva. Ugyanúgy, mint ahogy akik itt vagyunk, nem mi választottuk egymást, hanem így az élet során így keveredtünk össze, hogy ebben a gyülekezetben azok vagyunk, akik itt vagyunk. És annak jó, aki elhiszi azt, hogy Isten vezetett engem ide, Isten kapcsol össze itt a többiekkel, mert akkor máshogy kezdek gondolkodni a többiekről magáról. Jézus egyszer egy beszélgetésben arra a kérdésre, hogy ki az én fele barátom, elmondja az irgalmas samaritánus című, legalábbis mi ezt a címet adtuk ennek a példatörténetnek, az irgalmas samaritánusnak a történetét. És ezzel helyre billenti a vallásos közgondolkodásban a fele barátról való gondolkodásnak a tartalmát. Hisz addig jelentős részben úgy gondolkodtak, hogy a fele barát az, aki a népemhez tartozik, tehát a rassz vagy az etnikum szempontjából a hozzám legközelebb álló, tehát az én népem, maga, ilyen értelemben a zsidóság, de már a samáriaiak azok nem annyira felebarátai. Minden elismerésem azért az írástudói, aki mégis azt mondta, hogy hát megkérdezem, hogy ki a fele barátom. Nem tudom, hogy örült-e a jézusi válasznak, a példázatnak, de Jézus ezt mondta el, és ezzel zökkentette helyre a szónak a lényegi tartalmát, hisz a görög nyelvben is a fele barát szó egyszerűen azt jelenti, hogy a legközelebbi ember, a hozzám közel álló ember. És itt Európában is, az európai nyelvekben, kivéve a magyar nyelv, a fele barát szó általában egyszerre jelent fele barátot, embertársat és szomszédot. Németül is, angolul is, latinban is, bár azt ma már kevésbé használjuk, de egészen lehet azt mondani, hogy 1-200 évvel ezelőtt még ezt is használták és értették, a proximus, ami fele barátot és szomszédot egyaránt jelent, és ezzel akarta Jézus helyre tenni azt, hogy tulajdonképpen úgy is mondhatnánk, hogy szeresd a szomszédodat, mint magadat. Szomszéd alatt értve természetesen azt is, aki mellettem lakik, de azt is, aki a mellettem levő ülésen ül, azt is, aki a mellettem levő sorban áll, mert azok a fele barátaim, akik hozzám fizikailag közel vannak. Az online világban sokszor frusztrál engem is, remélem, hogy benneteket is, amikor olyan embereket szeretnek, akikkel egyébként nem élnek együtt, de mindig bennem az van, hogy nagyon kíváncsi lennék, hogy milyen ennek az embernek, aki azt mondja, hogy azokat meg azokat kell szeretni, hogy milyen a kapcsolata a szomszédaival. És hogyha őket szereti, hát akkor beszéljen arról, hogy még kiket kell szeretni. De egyébként számomra hiteltelen egy kicsit, hogyha bárki arról beszél, hogy akár a cigányokat, vagy a gyerekeket, vagy az időseket, vagy a migránsokat, vagy a németeket, vagy akárkiket, hogy kell szeretni, mutassa meg az utcájában. Bennem mindig ez van. Mert akkor fog tudni már jól beszélni arról, hogy hogy kell szeretni messzebb levőket. Mert messziről könnyű bátornak lenni, messziről könnyű szeretni, meg kényelmes is, mert nem kell tenni semmi. Szóval a bibliai időben, még Jézus korában is, a család után a két legfontosabb emberi kapcsolat a barát és a szomszéd volt. Szóval a barátok éltetnek bennünket, a szomszédok meg hitelesítenek bennünket. És aki hiteles, hívő ember akar lenni, annak a szomszédokkal szoros kapcsolatot kell ápolni, mert csak minél szorosabb a kapcsolat, annál valóságosabb a hitelesítés. És nagyon jó érzés, kívánom mindenkinek, hogy sokszor találkozzatok ilyesmivel, amikor az ember idegentől hallja vissza, hogy hát ezt meg ezt mondták rólad, pozitívan. Kérdezi az ember ki? Hát a szomszédod. Akkor nem mondom azt, hogy azt érezhetem, hogy teljesen jól élek, de hogy nem rossz irányba haladok, az biztos. Tehát amikor jó barátok és jó szomszédok tudunk lenni, amit Zsolti is idézett, akkor Zakariás próféta proféciája az beigazolódik, hogy meghívja egyik ember a másikat szőlőjébe és fügefája alá, és az ember szívesen meg örömmel hívja meg barátait és a szomszédait a kertjébe, a házába, pusztán azért, mert jó velük együtt lenni. Mert akarunk velük együtt lenni. Nem tudom, hogy múlt vasárnap óta már ki az, aki beírta a naptárába, vagy egyeztetett időpontot a barátaival, vagy a szomszédaival. Van olyan, aki már egyeztetett? Nagyon jó. Nagyon köszönöm nektek, hogy rajta vagytok. Ez ugye ennek a hónapnak a úgymond a központi feladata, vagy gyakorlata, hogy ebbe gyakoroljuk magunkat, hogy meghívjuk a szomszédokat, lehet külön-külön is, lehet együtt is, vagy a barátokat, hogy az otthonunkba megmutassuk nekik azt a szeretetet, ami bennünk van. És nem csak a szeretetet, hanem a történeteinket, a szívünket, a híreken kívül, amit szintén szívesen el szoktunk mondani, de ezeken kívül a saját történeteinket, és hogy kíváncsiak vagyunk az ő történetükre. Hát most ezért imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük a barátainkat, hogy mellettünk állnak, és mellettük állhatunk, és hogy olyan sok éven keresztül, néhányunk számára, sok évtizeden keresztül mindmáig megőriztél bennünket egymásnak. Köszönjük a szomszédainkat, hogy itt vannak, hogy vigyázunk egymásra, és számíthatunk örömben és nehézségben is egymásra. Add, hogy jó barátok és jó szomszédok legyünk mindig, hogy megoszthassuk velük mindazt, amit tőled kaptunk, anyagiakat és lelkieket egyaránt. Amen.